Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvérek a mai napra rendelt igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelében, az első rész első négy versében a következőképpen. Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységét, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök időktől fogva megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Amen. Szeretett testvérek, egy igazi templomi igét kaptunk erre a mostani istentiszteletünkre. Kicsit csilingel is össze-vissza a fülünkben, azt gondolom, meg az emlékezetünkben, hogy annyi minden templomi dologról volt szó ebben a néhány fölolvasott sorban, hogy ezt már követni is nehéz. Jegyzetelni nem nagyon szoktuk, ugye, hogy végül is mik azok a szavak, amelyek itt a szószékről megszólítanak bennünket már az igeolvasás során, de hát csak néhányat idézzünk föl ezek közül. Apostol, választottak, ugye ez görögül még szebben hangzik, eklézsia, aztán igazság, aztán kegyesség, aztán reménység, aztán örökidők, aztán evangélium hirdetése, üdvözítő Isten. Hát ez valami olyasmi, mint amikor karácsony este, szent este úgy elkezdjük vagy énekelni, vagy ha valaki bekapcsol valamit, akkor sok-sok énekből megszólal egy csomó olyan dolog, ami a hét másik napján, vagy az év másik napján nem szokott megszólalni, és akkor az embert úgy elfogja egy ilyen nagyon kellemes zsibbadás, hogy tulajdonképpen most akkor jó helyen vagyok, ez az ünnep. Most, hogy hallom ezt a nagyon-nagyon sok fontos vallásos hitbeli szót, akkor én most jó helyen vagyok, itt vagyok a templomban. Tudom, hogy itt szokás, erről szokás beszélni. Lehet, hogy egyébként a hétközben, az évközben ezekkel a szavakkal nem is találkozom másút, de most tényleg ennek van itt az ideje. Megérkeztem, valami templomi dolog, valami templomi élmény vár rám. Ebben az igében az a csodálatos mégis, hogy két embernek a barátságáról, a hittestvérségéről, a mindennapi egyébként gyakorlattá vált, munkakapcsolattá vált közösségéről van szó, és mégis hozzá tartoznak ezek a szavak. Hát nem tudom, hogy kinél mit szólna hozzá, mondjuk holnap reggel a főnök, hogyha bemegyünk a munkahelyünkre, és ilyen szavakat kezdünk el használni, hogy üdvösség, meg igehirdetés, meg reménység, meg üdvözítő Isten, meg hasonló dolgok, ugye, meg hogy higgyenek, meg hogy apostol. Hát lehet, hogy hazaküldenének bennünket egy lázmérés után, hogy egy hét szabadságot kapunk, mert ez nem tartozik a mindennapi élethez. De ebben a kapcsolatban, Pálnak és a fiatal Titusznak a kapcsolatában ezeknek a szavaknak értelme van. Ezek értelmes dolgok. Két embert ez összeköt. Két embernek ez mond valamit. Nem egymástól függetlenül, hanem olyan kapocsként, olyan erőként, ami számukra teljesen természetes, a távolságból is megtart. Mert hogy mi is történt itt? Valójában az történik, hogy Pál apostol az egyik prédikáló körútja során nagy valószínűséggel sok családhoz hasonlóan találkozik Titusz családjával is. akik hallgatják az ige hirdetést, megkeresztelkednek. Ez a Titus olyan konfirmandus korabeli, vagy hittanos, vagy felső tagozatos lehet körülbelül akkor, amikor hallja azt, amit Pál prédikál, és akkor megkeresztelkedik a család, és Tituszt valami olyan vonzalom fogja el az iránt, amiről Pál beszél, hogy egy következő lépésnél Pál őt hívja meg, hogy tartson vele, tehát a felnőtt minta apostolok, minta prédikátorok, hogy ne mondjam, püspök, érsek, akármicsoda rangban lévő tanítványok körében, tarts velünk, elmegyünk a jeruzsálemi zsinatra, és ott a zsinaton a többi ilyen nagyon-nagyon fontos egyházi embernek szeretnénk téged bemutatni, mint az értelmes hétköznapi munkánk gyümölcsét. Fantasztikus dolog, hogy tényleg nem lehet egyházi dolgokról, gyülekezeti életről, igehirdetésről, szent szavakról úgy beszélni, hogy megfeledkezzünk arról, hogy oda kellenek ilyen nagyon-nagyon fontos megérkező emberek, akiknek ezt tényleg meg lehet mondani, akiknek ezt tényleg át lehet adni, akiknek ezt a szívére lehet kötni. Hogy Tituszként mi is megérkezzünk, hogy ott legyünk bizonyítékként, hogy mindannak, amiről itt hallunk, beszélünk, gondolkodunk, amiért imádkozunk, annak van egy olyan vonzata, ami lefordítható a hétköznapi nyelvre, ami megélhető a hétköznapi apróságok világában is, ami ráadásul új kapcsolatokat teremt közöttünk, amelyek meghatározóvá válhatnak az életünkben, mert nem akármi történik ezután, hanem Titus odaszegődik Pál mellé, vállalja egy darabig a táskavivő szerepét, talán így gondolhatjuk, mert hát Pál apostolnak azért tudjuk, hogy voltak pergamenjei, meg írószerei, meg egy csomó minden, amit rendszeresen használt is, tehát biztos, hogy Titus lehetett az egyik, aki ezt hordozta vele, aztán utána annyira felnőtt már Titus mindabban, ami Pállal összeköti, hogy képes volt már önállóan igét hirdetni, ifit szervezni, látogatni, beszélgetni, segíteni, vigasztalni, úgy beszélni az Isten dolgairól, hogy egyébként az ő háttere is pogány, körülbelül úgy, mint a mi hátterünk többnyire itt Magyarországon, vagy a nyugati világban, hogy azért a masszív többség masszív pogány, de azért ő tud úgy beszélni erről, hogy számukra is van legalább egy-egy pár töredék, morzsa, ami érthető, aztán utána már önálló gyülekezetet lehet rábízni, a krétai gyülekezetet, Kréta szigetén ő lesz majd a beiktatott lelkipásztor, aztán annyira viszi ebben a fontos feladatban, hogy az egyik legkeményebb konfliktus helyzetét Pál, a korintusi gyülekezettel kialakult konfliktus helyzetét Titus kezébe teszi le. Őt kéri meg, hogy jöjjön el Krétából, mert nem tud szót érteni a korintusiakkal, beszéljen a szívükre, beszéljen értelmes emberként, értelmes ember módjára azzal a gyülekezettel, amelyik csak veszekedni akar vele, és ezt is el tudja végezni, erre is képes, megmutatja tulajdonképpen azt az áldást, hogy mivé nőtte ki magát az első megszólítástól egészen odáig, amikor ereje teljében az Úr szolgálatában áll. Miért kellett ezt most mind fölidéznem itt a fölolvasott ige kapcsán? Azért, mert ez az ige végeredményben csak erről szól. Arról szól, hogy hogyan történik meg az egykor, és hogyan történik meg ez ma is, hogy hirtelenjében az, ami templomi beszéd, meg templomi szavak sokasága, az összekötő kapocsá válik emberek között, sőt, értelmes dolgokká válik a mindennapi életben. És hogy ebben valahol az a kulcs, ami Pált és Tituszt, aztán Tituszt és a többieket, akik rábízattak, összekötötte, ez pedig a személyesség. Valójában erre vágyunk egyre inkább a saját világunkban is, a saját gyülekezeti helyzetünkben is, hogy mindaz, ami történik, mindaz, amit hallunk, mindaz, amit egymásnak tudunk adni, az kapjon egy nagyon mély személyes tartalmat, egy komoly személyes mélységet. Most eléggé megszaporodtunk hitoktatókként ebben a gyülekezetben, de eddig is több személyes volt a hitoktatás, aki ebben valaha részt vett az elmúlt évek során, vagy most. Ezt tudja, hogy mennyire lényeges dolog, hogy rajtunk keresztül hogyan érkezik meg a kicsikhez, a fiatalokhoz, vagy akár a felnőtt katehézisben, a kívülről érkező pogányokhoz, idézőjelbe téve, de hát talán nem is kell az idézőjelet használni, mindaz, ami bennünket lelkesít, amiért mi oda megyünk, aminek mi az értelmét látjuk, hiszen azért vagyunk ott. De azt is mondhatjuk, hogy ez a családokban is így van, hogy azt éljük át, és azt érezzük meg, hogy akkor kezd el mozogni valami, akkor kezd el megformálódni valami, ha az nem egyszerűen csak ott van a levegőben, meg ki van írva a falra, bár az is jó, hogyha mondjuk egy házi áldás még valahol ott helyet találhat, vagy egy feszület, vagy egy luterrózsa, vagy valami ott a mindennapi otthonos környezetben, de amikor mindez személyes kapcsolattá válik. Amikor azon keresztül, aki Jézus Krisztusról beszél, Jézus Krisztust éli, kiderül, hogy ez a kegyelem valami konkrét dolog. Hogy az ige hirdetés az nem valami kánaáni beszéd, hanem egyszerűen hétköznapi életre való alkalmazható és életre való ige. Amikor azt látjuk, hogy a reménység az nem valami erőltetett pozitív gondolkodás a keresztények között, megspékelve egy-két kis Jézus lábjegyzettel vagy Jézushozással, hanem hogy valami olyanról van szó, ami még a mélységben is, egyszerűen azért, mert ott van a szeretet Istene, ott van az élet Istene, erőt ad nekünk, hogy ezeknek a szavaknak talán nem is a magyarázat, nem is a lexikon, nem is a keresztény normális ember szótár tudja megadni az igazi magyarázatát, hanem az, ahogyan Pál él, ahogyan Pál prédikál, amiről nem lehet Isten nélkül beszélni. Mert ott van a mozdulataiban, a szavaiban, a gondoskodásában. Talán még azt merem mondani Pál apostolnál, ha már emlegettem a korintusi gyülekezettel való kapcsolatot, hogy még a haragjában is ott van valahol az Isten, a mérték, a kontroll, a tartalom, az érték. És ezekhez próbálunk szavakat keresni. Lehet, hogy mi már nem csak templomi szavakat használunk erre, hogy kegyelem, hogy reménység, hogy ige hirdetés, hogy apostol, és mégis ugyanarról beszélünk. Apostol azt jelenti küldött, megérkező angyal. Vajon kinek ne lettek volna az életében eddig gondoskodó, akár ige hirdető angyalok? Reménység. Hányszor találkoztunk avval, hogy nem lett volna erőnk, vagy nem lett volna lehetőségünk, forrásunk, motivációnk arra, hogy talpra álljunk, és mégis sikerült, és mégis megtörtént velünk. Nem beszélünk kegyelemről, és mégis mennyi mindent elnézünk egymásnak, és mennyi mindent tudunk irgalmas szeretettel egyszerűen elviselni, elhordozni és elfelejteni, anélkül, hogy nagy ügyet csinálnánk belőle, és olyan ritkán gondolunk arra, hogy mindezt Istentől kaptuk, és Istentől tanuljuk igazából, mert olyan mértékben senki nem tud, nem nagy ügyet csinálva belőle, megbocsátani, segíteni, gyógyítani, mint ő, és már is ott van az életünkben. Valószínűleg nem a szavakon múlik, hanem azon, amit Titus igazinak talál az apostolban. Amit Krisztusból is, meg Pálból is így együtt igazinak talál. És hogy valójában ez az, ami éltet bennünket, egybetart bennünket, és merjük kimondani, meg fog tartani minket együtt. Ez pontosan ugyanez a titok. Amit igazinak találunk egymásban, az emberségünkből és az Isten emberségéből, a Krisztusból. Utána próbáljunk rácsodálkozni, hogy ezek a szavak, amelyek olyan templomi szavaknak tűnnek, egész jó kis megoldások lehetnek a mindennapi élet problémáiban. Egészen alkalmazható dolgok lehetnének a mindennapi konfliktusainkban. Lehet, hogy érdemes még egyszer elővenni majd, és kegyességről, igazságról, reménységről gondoskodni, és gondolkodni, akkor is, amikor mondjuk egy híradóban nyilván senki be nem szerkeszteni a világ dolgaival kapcsolatban ezeket a szavakat, de ha arra gondolunk, hogy ha ezeket a szavakat és a mögötte álló valóságot többször használnánk, talán lehet, hogy mégiscsak ezek a valódi válaszok, lehet, hogy mégiscsak ezek a hosszú távú válaszok, lehet, hogy ezek a bizonyított válaszok arra, amivel akár közösségi szinten is állandóan küszködünk. A személyes kapcsolat csodájáról prédikál nekünk Pál apostolnak ez a szívhez szóló levele Titushoz, és Tituson keresztül egy kicsit hozzánk is. A személyes kapcsolat varázsa, amelyet megkeresett velünk Krisztusban az Isten, és ezért lehetővé tette a számunkra, hogy a mi emberi kapcsolatainkban is a világ legtermészetesebb módján valahol ott legyen ez az apostolkodás, ez az angyalkodás, ez az örömhírkedés, ez az ige hirdetés, és hogy ezen keresztül él az ige, él az egyház, él a hitünk. Most már nincsen más dolgunk, mint hogy azt érezzük, hogy ez a varázslat a miénk is. Hogy észrevegyük, hogy mi is így keveredtünk ide, így maradtunk meg, így kerültünk valahogy gyülekezetbe, egyházba, hogy valahol valami igazinak bizonyult, valahol valami fölnyitotta a szemünket, és bátorrá tett minket arra, hogy azt mondjuk, hogy most akkor nem megszokásból, hanem egy kicsit másképp, most nem a megszokott válaszokkal, hanem talán egy kicsit más irányba, és elkezdtük megtapasztalni, hogy ez működik, hogy ez jó. Hogy valószínűleg nem a nagy eseményeken és a tömegrendezvényeken múlik a bizonyságtétel és a misszió, egy gyülekezetnek az épülése vagy az én lelki gyógyulásom, hanem ilyen kapcsolatokon keresztül jut el hozzám. És mindig ünnepeljük meg. Ha nekünk is van egy Pál apostolunk, Titusként, és mindig ünnepeljük meg, ha Pál apostolként nem maradunk magunkra, hanem mindig van mellettünk egy Titus, akit először a hónunk alá veszünk, aztán elviszünk valahova, aztán bizonyságul tarthatjuk a szemünk előtt, hogy mekkora értelme van annak, amiért élünk, amiért imádkozunk, amiért dolgozunk, és talán majd velünk is megtörténik az, ahogyan megszokott történni, Pál apostollal is megtörtént, hogy egyszer majd Pál apostolt veszi hóna alá Titus, viszi el az ügyét Korintusba, és kiderül, hogy felnőttek a hitben gyermekeink, és felnőtt tagjai a gyülekezetnek, és él a gyülekezet, és él az egyház, és él a családokban a hit, és él a családokban a Krisztus jelenléte, és hogy az egész tulajdonképpen ilyen egyszerű. Nem templomi szavak, nem templomi dolgok immár, hanem egyszerűen természetes dolgok, amelyek ott vannak már régóta a hétköznapjainkban, és amikre érdemes odafigyelnünk ezután is. Amen. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy a szent dolgokért nem kell kivonulni a mindennapjainkból, és nem kell kivonulni a természetes életkörülményeink, kapcsolataink hálójából. Köszönjük neked, hogy te azzal, hogy ott vagy mindig közöttünk és bennünk, hiszen így hirdetted meg az Isten országát, hogy itt van közöttetek és itt van bennetek, ezzel meg tudod szentelni apránként mindazt, ami velünk történik, ami közöttünk történik. Köszönjük neked ezt a hatalmas bizonyságtételt, és köszönjük neked, hogy ez emberi kapcsolatokon keresztül újra meg újra valóra válik. Add, Urunk, hogy a mi kiterjedt emberi kapcsolatainkat is hadd járja át egyre jobban ez az apostoli ragyogás, ez a krisztusi természetesség, ez az üdvösséges hétköznapi öröm. Amen.